Szeretettel köszöntelek benneteket így együttesen is. A Máté 13. fejezetén nyissátok ki a Bibliátokat, hogyha szeretnétek nyomon követni. A Máté 13. fejezetében olvashatjuk a magvető példázatát. Biztos hallottatok már róla Isten tiszteletet, de azt szokták mondani, az Isten igéje az kimeríthetetlen forrás. Ráadásul megvan az emberi tulajdonság, hogyha valamit jól ismerünk, úgy gondoljuk, hogy már nincs is benne más. Ugye? De bemenjünk ugyanabba a borba, mindig ugyanazok vannak. De az Isten igéje az nem ilyen, mert az Isten beszédeben mindig lehet valamit találni. Mindig lehet valamit mélyebben megérteni, mindig közelebb visz az Istennek a lényéhez is. Ugye egy elég hosszú példázat amúgy, bár ugye könnyű dolgunk van, mert magát a példázatot megmagyarázza az Úr Jézus. A példázatot nem kell. Talán azért is van az ember az, hogy hát azt a példázatot ismerjük, tudjátok a magvető példázatot, tudjuk miről van szó, kész. Pedig ugye látjátok, hogy ez a 23. versig tart, a 13. fejezet első versétől a 23. vershez, bár utána is még kapcsolódik hozzá, de azt most azzal nem foglalkoznánk. Szóval gondoljuk végig közösen a magvetőnek a példázatát, hogy annál is inkább, mert vannak tanulságai, amelyekkel már ritkán szoktunk elgondolkozni a saját életünknek nézve is. Ugye így kezdődik a 13. fejezet. Ezt a még annyit előjárában Jézus Krisztus ezt úgy mondta, hogy a Galileai tengernél nagyon sok ember követte, és nem tudott szólni neki között, hanem kievezett a tengerre, és lejött a csónakba, és a csónakból mondta el a partnál a népnek. Ezt elég sokan hallgatták, köztük a tanítványok is. Szóval olyan embereknek is szólt, akik nem a tanítványok voltak. Bármint olvassuk, a tanítványok sem értették, mert megkérdeztük, hogy mit akart ezzel mondani. És hogy így kezdődik a 13. fejezet. Azon a napon kiment Jézus a házba, leült a tenger mellett, és nagy sokaság gyűlt ő hozzá annyira, hogy ő a hajóba ment leülni. Az egész sokaság pedig a parton állt. Sokat beszélt nékik példázatokban mondván, íme kiment a magvető vetni. Ugye az is kérdés, mert rátérnénk arra, hogy elemezzük magát a példázatot, hogy miért beszélt Jézus példázatokban. Ugye a mai világban az egészen kikopott az emberi beszédből. Régen az emberek is, úgy, ha valamit meg akartak értetni, akkor mindig a gyereknek is mondtak egy példát, hogy megértse, nem? Az iskolában is, hogy mindig egy példát, mert nem értették. És azt mondja, hogy Jézus is azt a példázatokban szólt az emberekhez. Mert voltak hallgatói között, akik nagyon okosak voltak, de voltak ugye kevés művelt emberek, akik nem iskolázottak voltak, és szerette volna, hogy mindenki megértse. Ráadásul a példázatnak az a tulajdonsága, nagyon sok rész van benne, amit ha minél tovább gondolkozunk, egyre mélyebb dolgokra vezet el. Könnyű megérteni, és amúgy, mert rögtön megértjük a felszínt. Rögtön értjük alapelvileg, hogy mit akart mondani, viszont amellett nagyon mély dolgok is vannak benne. Ez egy érdekes kettőség a példázatokban, és tudjuk, hogy Jézus mindig a természetből vett képeket, amely meg ugye az akkor élt embereknek meg egész kézzelfogható, ott is benne éltek. Bár ma már nem annyira az embereknek kézzelfogható, de akkor ez nagyon kézzelfogható volt. És ezért akart Jézus példázatokon, másrészt azért akart, mert ugye van itt egy érdekes megjegyzés, ha elolvassátok, mikor mondja Jézus, hogy mondják a tanítványok a 10. fejezetben, hogy miért szólsz nekik példázatokban. És nézzetek, mint mit választott az Úr Jézus. Ő pedig felállí mondanékik a 11. versben, mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országán titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővölködik, de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amilyen van. Azért szólok nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek, és beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok és ne értsetek, és látván lássatok és ne ismerjetek meg. És megkövérelt a népnek szíve és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ez az érdekes megjegyzés, nem? Akkor most Jézus minek beszélt példázatokban, hogy azt mondja, hogy úgy se hallják. Azt fejezi, mintha nem akarnának hallani, nem? Szóval bedugják a füleiket, ugye a Bibliához, hogy megkeveredik a szívük, hogy megkeményedik, hogy ellenállás van bennük. Azért gondoltak be, hogy ha Jézus, ha sokszor egyenesen beszélt volna, mint egyszer mondták a tanítványok, most már te most nyíltan szólsz hozzánk is, értjük, mit akarsz. Ha Jézus egyenesen mondta, hogy ő kicsoda, és hogy ő mit szeretne az emberekkel, akkor Jézus valószínűleg már az elsőit nagyon kövezték volna. Így is nagyon akarták, mikor megszólalt Názarebe, tudjátok először, hogy felolvast Ézsaiás tekercsét, ez magára akart vonatkoztatni, márki vitték, hogy megkövezik. Ez furcsa volt az emektől. És Jézus Krisztus úgy akar szólni, hogy azok az emberek is megértsék, akiben elutasítás van. Akiben ellenszem van. Aki magát a személyt sem, Jézus személyt sem fogadta el. Mondjuk nekünk is jó ezt gyakorolni, nem? De szerintetek úgy emberekhez lehet szólni, hogyha most egy az egyben most oda megyek, és elmondom neki, hogy egy az egy, hogy valamilyen az igéből, idézek az igéből, mondok dolgokat. Kevés ember lehet már így beszélni. Sőt, elutasítok, hogy szektás beszél, Bibliából szól, nem is értem, mit mond, ugye? Néha meg kell tanulni nekünk is, mondjuk kézzelfoghatóan elmondani dolgokat, rávilágítani, hogy értsék az emberek, mit akarok mondani. Ha egy az egybe elmondanák, hogy mi szombat ünneplők vagyunk, és mi szeretnénk, hogy te leszokjál a húsra, meg szombatot ünnepeljél, járjál gyülekezetbe, mert amúgy el fogsz kározni, meg itt a világban meg fogsz halni, akkor valószínűleg nem néznek minket normálisnak. Ugye? Elutasítom, csak nagyon kisarkítom persze a dolgot, de nagyon meg kell fontolni, hogy olyan emberekben, akikben elutasítás van, akikről tudjuk, hogy nagyon is van megkeményedettem, akik Istennel szóba állnának, amúgy, hogy hogyan lehetne hozzájuk férkőzni. Ugye? Azt meg kell fontolni. Persze mindig az adott helyzet adja, ezt most nem tudnék nektek mondani erre konkrét receptet, de jó Isten ad bölcsességet, hogy mint Jézus is azt mondja, ezért szólok példázatokban, mert még nem hallanak. Nemhogy nem hallanak, nem is akarnak hallani. De hát, ha a példázat ott marad a fülükbe. Ugye a természetből vett képek, azok mindig érinkeztek velük. Ugye magot hozta példának, ugye a földet, ez elég mindennapi dolog volt. Hát, ha ráirányul a figyelmük, és egyszer csak megnyitják a szívüket, és befogadják azt, amit hallok. Hogy az Isten azt a magot, hogy így fogalmazunk, hogy Jézus elvetett a példázatok által, azt az Isten szent lelket tudja ott mozgatni, formálni, hogy valahogy az ember egyszer csak abból a sötétségből a világossággal lépjen, hogy rádöbbenjen arra, hogy neki is szóltak ezek a dolgok. Ugye? Azért mi is sok olyan emberrel találkozunk, akik, hát akik neki mondom, egyenesen nem lehet a dolgokat elmondani. Hát én azzal kezdem, hogy én szombatünneplő vagyok, meg akkor már elutasítás találkozik. Isten, meg nem tudom, ugye sokszor az emberek anélkül is hadba állnak az Istennel, mert ugye beszélgettünk én szombatiskáról, hogy az emberek nem elfordulnak az Istentől, vagy nem úgy követik, vagy a gazdagságot követik, vagy nehézségekben találják magukat, de azért tényleg azért gondolok annak az embernek a helyzetén magát, most azt hiszem Szíriába, ahol ez az iszlám állam írtja az embereket, azok az emberek mit gondolnak most Istenről? Már hogy éppen az ő gyerekét írtják ki. Értitek? Szóval vannak életben azért rettenetes helyzetek. Szóval azt mondja Krisztus, hogy kiment a magvető vetni. Hát tudjuk a Bibliában, hogy miért mondja, hogy kiment? Miért mondja, hogy kiment? Nyilván, mert a magvető az kimegy a határba vetni, ugye? Régen meg anélkül is körbet voltak a városfalak, városvéve fallal, és ki kellett tényleg menni, mert úgy védekeztek a határba. De Jézus, ugye tudjuk, hogy ki a magvető a példázatban? Magát is azon, hogy ő a magvető. A maga az Istennek az igéje, ezt ugye nem kell nektek külön elmondanom. És amikor azt mondja, hogy kiment, akkor Jézus arra célzott, hogy neki el kellett jönni a földre azért, hogy minket megismertessen az Isten beszédével. És talán ez nekünk nem tudom mennyire jó hír, mennyire örömhír, de ha belegondolok annak, hogy Krisztusnak kellett eljönni, mintha az Isten nem szólt volna az emberhez addig is, és nem ismerették volna az Istent, Jézusnak el kellett jönni, fel kellett vállalni az, hogy ebben a testben, mint a miénk, az Isten igéjét szólja és veti. És ott kellett hagyni a mennyet, mint tudjuk. Ugye mi fel nem tudjuk fogni, hogy Isten ott hagyta mennyet. Nem tudom, ki láttam most véletlenül az interneten találkoztam egy ilyen felvétellel, hogy 66 ezer, 22 ezer megapixeles felvétel, ugye telefon 4 megapixeles, csak az, ugye azt, hogy milyen felbontása van a kép, és ilyen 66 ezer megapixeles felvétel volt az Andromeda ködről. És akkor mindig nagyítottak rá, hogy közelebb, és hogy kivettek egy részét. És ott is milliárd és milliárd csillagot láttunk. Ilyenkor tudjátok, mindig megdöbbenek, hogy kicsoda az Isten. És akkor a milliárd csillag is csak egy kis fénypont volt. És mi is a világjárnak egy pici kis porszem vagyunk. És az Isten mégis eljött hozzánk azért, hogy minket megismertessen magával. Szóval ilyenkor érzem azt, hogy akkor most tulajdonképpen mi semmik vagyunk. És az Isten értünk lett emberé, hogy nekünk egyáltalán tudjon hozzánk szólni. Megbecsüljük mi ezt a eljövetelét? Igazán? Csak érve, hogy mit hagyott ott értünk, hogy kicsoda ő, hogy micsoda hatalmas világokat irányít az Isten minden pillanatban. Gondoljuk, hogy csak a tejútrendszerben van 100 milliárd csillag, és most ismernek 100 milliárd galaxis. 100 milliárd, vagy 100 milliárd, már nem is tudom mennyi. És Isten mindet tudja irányítani, névről ismeri, közben minden embernek ismer a gondolatait, tudja, mikor esik le egy hajszál a fejünkről, és ez az Isten lett testé, hogy nekünk szóljon az Isten igéről. Csak azért próbál érzékeltetni, hogy ez nem egyszer, hogy kiment. Ugye ő nem a Názáretből szizott, hogy kimentem vetni a magot, hanem hogy eljött a mennyből az emberért, érettünk, hogy megismertessen a beszédével. Ugye jó, mert meg tudjuk, hogy az Isten igéje. Ugye nekünk milyen könnyű dolgunk, mondja a kezünkben a Szentírás, még nekem kettő Bibliám is, egy van a munkám. A telefonon is van Biblia. Tudjátok, hogy a korokban ez mennyire nem volt egyszerű dolog az Isten igéhez hozzájutni. Mennyire kellett az embereknek ugye rejtve megtanulni fejből halálbüntetés terhe mellett, hogy az Isten igét vagy nem ismerték, vagy a középkorban ismerték, azért meg halálbüntetés járt. Most az Isten, mondhatnám nekünk, ha ritka volt a mag, mert alig jutottak hozzá, most nekünk tulajdonképpen tonnaszámra áll a vetőmaga rendelkezésünkre, mert itt van a kezünkben az Istennek a beszéde, teljes valójában. És ez egy hihetetlen ajándék számunkra, hogy az Isten igéjét mi kézbe vehetjük. Mondom, most természetes. Nem üldöznek érte. Nincsen bántalmazás. De hogyha elvennénk, úgy vagyunk, tudjátok, hogy mikor az ember jó van lakva, akkor soha nem éhes. Nem? Vagy ha mindig kézben az ige, akkor nem hiányoljuk. De egyszer nem lenne. Ha egyszer csak fejünkbe kellene idézni, hogy melyik igék jutnak eszembe? Ha nem olvashatnék, mert illos lenne, vagy elvennék tőlem, akkor kezdene a mag értékes lenni, amit Krisztus az élet árán vetett számunkra. Azért mondom nektek, hogy érzékeltessem, hogy nekünk sok minden természetes ebbe a korban élünk, de ez nem is volt annyira természetes mindig, és nem is ez mindig természetes. Akkor még egy igét ezzel szeretnék kapcsolatosan felolvasni. Azt mondja Zsoltárban, a 12. Zsoltár 7. versében az ige, hogy az Úr beszéde tiszta beszédek, mint a földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Azért gondolom, az Isten beszéde tiszta beszéd. Mivel találkozunk ma a legtöbbet? Hát olyan beszéd, de hogy néha nem tudjuk, mit akar mondani. Ugye? Szóval az embereknek mennyire szükség van az egyenes tiszta beszédre? Amikor érthető. Amikor tudom, mit akar mondani. Nincsen mögötte szándéka. Amikor nincsen mellette csúsztatás, féligasság, hazugság. Csűrik, csavarjuk a szót. Nem? Amikor tudom, hogy mit szeretne mondani. Tudjátok, vannak olyan prédikációk is keresztény világban, nem nevesítek egy házat, amikor hallgattam, de nem tudom, hová akar kiukadni. Mit akar ő vele mondani? Hát a politikus beszédéről nem szólok, ugye azt, hogy Jézus Krisztus, hogy hát az a beszéd, az a róka beszédje, mint Heródesnek, az nem lehet eligazodni. De azt mondta Krisztus, hogy mi beszédünk, az mindig igen legyen és nem, ami azon felül maga az ördögtől van. Hát itt a mai világban szinte minden azon felül van, nem? Még az egyszer emberek is megtanulják ezt a nyelvezetet, hogy úgy beszélnek, hogy azért nekik jó legyen. És azt mondja, hogy az Isten igé azok tiszta beszédek. Akkor nézzük az első csoportot, hogy itt négy csoportot sorol fel. Az első csoport az útszéli mag. Gondoltam, hogy felolvasom, de hát ismétek jól a példázatot, nem olvasom fel az egészet. Majd ahogy menjünk rajta végig. És azt mondja a negyedik vers, és amikor ő vett, némely mag az útfélre esett, és eljövénnek a madarak elkapdossák azt. Ugye ezt úgy magyarázta Jézus Krisztus a 19. verstől, ha valaki hallja az igét a mennyek országáról, és nem érti, eljő a gonosz, és elkapja azt, amit annak szívébe vettetett. Ez az, amely az útfélre esett. Ugye ezt a példázat most úgy is olvashatjuk, hogy ez tulajdonképpen azokra az emberek vannak, akik ott mondjuk ott járkának kint. vagy mit tudom én, elmennek egy előadásra, vagy valamilyen képen kacsolkodnak, vagy a televízión keresztül, vagy valamilyen olvasmányon keresztül, vagy ugye a templomba is elmennek. Úgy is hívták Magdika testvérnek, aki meg akar, sose felejtem, mondta, hogy járt a templomba, de nem értette, hogy a pap elmondja az igét, de nem magyarázza. Ugye hallotta az igét, de nem értette, mert nem mondták el, hogy mit akar jelenteni, hogy de hallotta. Ugye itt minden négy csoportnál mindig az, hogy hallja az igét. Szóval hallotta. Akik kapcsolatra kerülnek az Isten beszédével, bármilyen úton, módon, az lehet televízió, Isten tisztelet, előadás, íromány, könyv, bármi, valakitől csak beszélgetett, valamiképpen az Istennek az igével, az Istennek a nem is mindig a szó szerint igéje, hanem az ő országának az alapelveivel, azzal a gondolkodásmóddal, azzal a felfogással, azzal az életmóddal valamilyenképpen kapcsolatba kerül az ember. És azt mondja, hogy hallja az igét a mennyek országáról, és nem érti. Voltak ez most mire utalni? Intellektuális, hogy mit értelmi képessége nem olyan magas, hogy megértse? Különben megjegyzem, a közösségben is van ilyen, most elnézést, ültök itt, halljátok, de mondjuk nem értitek. Nem azért, mert most értelmi képessége mondjuk baj lenne. Azért külön katolik valakinek az értelmi képessége problémás, de az nem arra tartozik. Mert azért gondoljatok, hogy hány olyan istentisztet hallgattatok, vagy voltatok adáláson, hogy hallottátok, de már nézést, de hogy átment a fületeken. Volt már olyan? Hát biztos, nekem is volt már. Ne szégyeljük magunkat. Átment az embernek a fülön. Vagy azért, mert az előadó, vagy a prédikát, hogy tartotta, az úgy beszélt, hogy nem fogott meg valamiért, vagy esetleg éppensége azon gondolkoztam, hogy hazamegyek, mit is kéne csinálni. Vagy a másikon gondolkoztam. Vagy mit tudom én, valami elvonta a figyelmemet, ugye, és nem odafigyeltem. Vagy éppen problémám volt, és nem tudtam odafigyelni. Ugye Jézus Krisztus egyszer mondott egy ilyet, hogy miért nem értitek az én beszédemet? Kinek mondta ezt? A farizeusoknak mondta. Azt mondja, hogy mert nem hallgatjátok az én szómat. Ugye az érdekes volt, nem? Miért nem értitek az én beszédemet? Azt azért, mert nem hallgatjátok a szómat. Mire utalt Jézus Krisztus ezzel? Hogy bár ugye hallani, mi is vagyunk, hogy valamit hallunk. Halljuk, hogy mondja, nem? Hát hallom, hogy beszél. Halljátok, hogy beszélek. De nem állok szóba azzal, amit mondani akar. Nem állok vele szóba. Meg tudjuk ezt tenni amúgy? Simán, nem? Ha igen, valamit nem akar, azt én be nem engedném magamba. Hallom én, mit beszél, de nem érdekel. Nem állok vele szóba, én nem azonosulok vele. Én ezzel nem is akarok szóba állni. Ez nem is rám tartozik, nem is rám vonatkozik, lehet, hogy a szomszédomra. Nem? És erre mondja, hogy nem érti. Hát hogyan is értetni, ha nem engedi be? Már elnézést. Ugye? Elemszem, amikor jártam előadásra, és akkor Cserbi Katila tartott a Nyíregyháza még a művelődési házban. Én leültem, engem, mint akit így odaszegeltek, és néztem rá, és akkor úgy éreztem, mintha ilyen láthatatlan szállal összekötöttek volna az ő gondolatával, és mint a csatornán folyt át fel a gondolat, tudjátok, egyik fejből. Én úgy éreztem, így befolyt így a fejembe. Nem zártam le az ajtót, hogy na hát ez már nem igaz, vagy ez nem rám unatkozik, hanem azt is beengedtem, hogy nem értettem egyet, de mondom, majd gondolkozok rajta. Esetleg megmagyarázom neki, hogy rosszul beszélt. Szóval, hogy én úgy éreztem, hogy a Jóisten ilyen láthatatlan kapcsolatot alakít ki. Ráhangolódunk a másiknak a gondolatéra, és követjük, hogy mit akar mondani. És akkor Jézus beszélt, akkor ugye hallották, de ezek az emberek nem értették, mert lezárták körülbelül itt. Fejbe bement, de a szívig el nem jutott volna. Nem értették. Még lehet, hogy hivatkoztak is rá, hogy nem értették. Épp úgy, mint a farizeusok. Szóval miért nem értették Jézus beszédét? Nem akarták Krisztust elfogadni, hogy ő a Mesiás. Ebben nem álltak szóba. Ezért hiába mondott meg tett Jézus dolgokat, azt mondják, nem halljátok a szómat. Nem értitek, mit mondok? Nem halljátok. Ugye nem csak vakok voltak, hanem süketek is. És nem nyitották meg a fülüket a szóra. Van még egy másik oka ennek. A zsidókhoz írt levél 5. fejezet 11. versében azt mondja Pál apostol a zsidóknak, hogy akiről nekünk, mint Krisztusról, sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Érdekes, nem? Az ember lusta hallani. Ez furcsa, nem? De van ilyen. Nem érdekel. Most unalmas. Most én nézek utána. Most olvassak el, vagy keressek. Nem foglalkozik vele. Mert lusta megmozgatni az agytekervényeit. Vagy ráhangolódni. Vagy valamit tenni azért, hogy ezt jobban magába fogadja és megértse. Restek lettetek a hallásra. Ugye? Szóval, és azt mondja, a sátán elkapja, vagy elragadja az embernek a szívéből ezeket a dolgokat. Van még egy harmadik ok is, amikor Ellen White-nál olvastam, hogy vannak emberek, akik mikor hallgatják a prédikátot, akkor egyfolytában azt nézik, hogy éppensége hogy beszél, miért úgy áll, miért ezt mondja, utána elmondják, hogy miért így beszélt, meg az nem is egészen úgy van, meg hol tévedett, meg mit tudom én, nem jól olvasta az ige helyet, és azt mondja, elkezdik kritizálni, és nem hallják meg a lényeget. Voltatok már így, hogy elkezdtétek kritizálni, aki valamit tart, és ezt nem tudja befogadni, nem hallja. Na ennek a sátán azt mondja, gyorsan ki tudja kapni a szívéből. Ez nem csak azokra vonatkozik, akik még nem ismerték meg az Istent, csak épp először találkoztak vele, vagy pár alkalommal, hanem iránk is vonatkozik szerintem. Azért, ha egyszer jó Isten megmutatja majd nekünk, hogy hány szombaton ültetek a gyülekezetben, és hány ige esett le a földre. Biztos meglepődnénk. Hopp, ezt én nem hallottam, pedig ott voltam. Nem? Csodálkoznánk rajta, hogy pedig a Jóisten ezt pont nekem üzente, nekem akar szólni ezzel, de nem. Másra voltam elfoglalva, mit tudom én. Írogattam, megnéztem a mobilomat, akármi. Még kiolvastam az újságot közben, elvont a gyerek a figyelmemet. Bármi. Értitek? És akkor nem hallottam meg ezt. És azt mondja, a sátán nagyon gyorsan. Ez is egy tragédia, nem? Meg egy félelmetes dolog, de a sátán mindig ott van. De mindig készen lét be, hogy kiragadjon valamit. Nehogy már eljusson másik embernek velük. Ő mindig tud olyan dolgokat az emberben gejleszteni, vagy kísérte, hogy nehogy szóváljunk vele. Azt mondja, kikapja rögtön. Ugye úgy mondja, megnéztem, mert ugye mert benne van a Lukács evangéliumában, és az a példázat meg a Márk evangéliumában is, és így leírtam ilyeneket, így fejezi ki, hogy a sátán azt kikapja, elragadja az igét, hogy mint hogyha olyan villámgyorsan el akarná menni, hogy nehogy véletlenül is hasson. És gondolom azokban az emberekben, akik mondjuk elmennek egy előadásra, és először hallják, az ördög mennyi mindent tud hozni. Kikapja. Emlékeztek mondtam nektek azt a példázatot, vagyis ezt a nem példázatot, hanem ezt a esetet a Csűcsavar leveleit, aki olvasta, volt egy olyan rész, hogy a férfi a könyvtárban olvasott valamit az Isten dolgai, van Isten igazság, és úgy megfogta, hogy milyen, azt nem is találkoztam, igen, milyen szép dolog. Ezt ennek én utána fogok nézni. Azt mondja, hogy a fejében volt, hogy ezt majd utána kell, és ahogy kilépett a könyvtár ajtaján az utcára, jöttek, mentek a buszok, mentek a járókelők, és hét az az érzete támad, hogy az csak mese, amit olvastam, hát ez a való világ. Nem voltatok még így? Vagy hiszem, hogy mit engem el akarnának vinni egy álomvilágba, és mikor kimegyek az utcára, na emberek, ez a való világ. És elhitte, hogy az a való világ. Hogy az ördög így kiütötte a gondolkodásába, nem is foglalkozott vele. De mondom, bármi lehet. Hát ez a való világ, nem? Néha én is éreztem, amikor hazamentem eladásra, hogy az emint egy ilyen elvarázsolt állapotban, hogy magához térnem, addig ugye én ráhangolottam valamit, mondott az eladó, és amikor kiléptem, mentem hazafel, akkor az ember, mintha úgy vissza akarnak rántani az eredeti világba, az olyan, mint én mesevilágba csöppentem, értetek, hogy mondom. Az ember egy film után megy haza, és akkor esetleg még a képek a fejében, de egyszer csak az ebben meg kellene, ja, zöld vagy piros. Ja, ez a való világ, az a mese volt. Ezt az öreg el tudja hitetni jól az emberre. Ugye a következő csoport, ez úgy tűnik, mint egy haladóbb csoport lenne. Úgy van felépítve, mint hogyha a következő csoportnak nagyobb esélye lenne arra, hogy befogadja az igét. Nem úgy tűnik? Úgy is mondja el. Ugye azt mondja a következő csoportnak, hogy némely pedig a köves helyre esett, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel hogy nem volt mélyen a földbe. Ezt így megy el az Jézus Krisztus, hogy amelyik a 20. vers, egy oldalon van, ugye megy nekem a Bibliámban, amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Ugye úgy tűnik, hogy ez egy milyen jó csoport, mert ez hallja, és azt mondja, hogy ez örömmel fogadja. Hát ahogy én elgondolkoztam ezek a csoportokon, szerintem ez volt a, ha lehet ezt mondani nekem, ez volt a legrosszabb állapotú csoport. Tudjátok miért? Mert ő is elhisz, hogy elfogadta. Mert örömmel fogadja. Tetszik neki, azt szokták mondani. Úgy befogadja. Örül neki, hogy ú, milyen szép igazságokat hallok. Na hát, én még ilyet soha nem hallottam. Nem is gondoltam volna. Ő rácsodálkozik. Na, hogy ez milyen igaz. Ugye? És nagyon örül. Szoktam én is mondani, hogy nálunk is a imórára eljárnak, vagy nem az imórára, hanem a bibliakörre eljárnak emberek, már nem tudom hány éve ki, szeretik hallgatni. Sőt, nyilván azért jön, mert örömmel hallgatja. Szereti, hogyha beszélget. Ő is szeret róla beszélgetni. Szóval van egy ilyen, az ember egy olyan csoport, akik eljutnak addig, hogy örömmel veszik és hallgatják ezt az urat. De hogyan olvastuk tovább? Azt mondja, hogy de nincsen gyökere benne, hanem csak ideig való. Miért nincs gyökere benne? Ugye, mert ez azt mondja, a köves hely. Én ezt úgy fogalmaztam magamnak, tudjátok, hogy van a termőtalaj, meg alatta köves. Hogy nem felszínes, nem? Ez felszínes emberek. Akik nem tud bennük mélyebben lemenne az ige, mert alatta már ugye kemény a talaj. Már kemény szívű emberek. Azért mondtam, hogy veszélyes, ez a legveszélyesebb csoport, mert látszatra ezek az emberek amúgy vallásosnak is tűnhetnek. Érdeklődő embereknek tűnhetnek. Örömmel hallgatják az Isten beszédét. Még biztos van véleményük is. Talán az életüknek egy-két részét még hozzá is igazították az Isten igéhez. Próbálnak talán megváltozni. Eljutnak bizonyos szintre. Talán elhagynak dolgokat. Nem iszik, vagy nem veri a feleségét, vagy nem tudom. Ami nagyon durva kirívó dolgok voltak. És azt mondja, hogy de érdekes módon nem tud gyökeret verni bennük az Isten igéje. És higgyétek el nekem, hogy biztos vannak a soraink között is ilyen emberek. Akik talán fel is vették a keresztséget, nem? A keresztelkedtek, járnak a gyülekezetbe, bizonyos dolgokat gyakorolnak is, de valahogy azt látjuk, hogy mintha valami nagyon kemény fal, és hogy nem engedi tovább az Isten igét az életében, hogy úgy maradt. Néha nem érzékelitek magatokon is, hogy mintha tényleg, ahogy a jelenségem, mint az Isten kopognak kéne néha, ahogy kívül van. Ugye? Hogy nem tud. Vagy hogy olvassátok az Isten beszédét, és olyan, elnézést így fogalmazok, olyan semmit mondónak tűnik. Hogy olvasom én, de nem. Nem hat rám. Értem én, csak nem hat rám. Miért nem hat rám vajon? Azt majd megbeszéljük, miért nem hat rám. És ugye van egy ilyen csoport, aki azt mondja, hogy nem hat rá is, nem tud lemenni a gyökeréig. Nem tudja az egész életét átalakítani. Nem jut el a szívünk, hogy elmegy a szívünknek a rejtett titkáig, hanem csak bizonyos szintig. Amit amúgy az emberek külsőleg is látnak. Ezért olyan felszínes keresztény. Milyen a felszínes keresztény? Hát arra mondják azt, hogy vallásos. Ha nagyon vallásos, akkor már még hívő is. Azt is rányomják. De azt tapasztaljuk, hogy sokszor a gyülekezetben nem bírjuk a természetét, mert úgy nyilvánul meg. Vagy az embereknek, a világ emberek is van egy olyan véleménye róla, hogy hát legszívesebben kikerülnék. Ugye? Hát nem olyan bizonságot tesz az Isten igéjéről, vagy hogy az ő életében a nagy változás, hogy gyökerigható változásat van. És azt mondja, hogy ez az emberek mikor válik napvilággá, még hogyha nem is mindenkinek egyértelmű, hogy ő mégis mennyire fogadta az Isten beszédét, amikor nyomorúság és űrözés támad. Én úgy, mert döbbetten nem mondom nektek, ki volt az, amikor egyszer arról volt szó, hogy az egyik testvérnek alá kellett volna írni egy papírt, hogy kapjon valamilyen segélyt, vagy nem tudom micsodát. Mindegy, anyagi érdekből. De amit alá kellett írni, az nem volt igaz. Ez egy ilyen csúsztatott papírt. És mondtuk, hát Én mondom, hogy írnám annál? Mondta, ez nem is igaz, mondom a testének. Ha te lennél ilyen helyzetben, akkor azt aláírnád, hát neki is élni kell valamiből. Mondom neked, de most akkor rúgjuk fel az elveket, mert valakinek élni kell valamiből. Eddig tartott a kereszténységünk. Értitek? És azért meghökkentem rajta. Még ez nem volt üldözés. Most ha valaki direkt, hogy is mondja Krisztus itt, hogy direkt vagy a nyomorgatás, hogy azt mondja, hogy valakit fizikailag, lelkileg is feszültség alá kerül, megterelik, valamiért bántalmazzák, vagy csak kiközösítik, aztán még üldözik azt, hogy el kell menekülnie bárhová, akkor az az ember nincs gyökér. Mibe kapaszkodik? Nem hatott le mélyéig a gyökere. A gyorsan elfordul az Istentől. Ugye? És tudjátok, az a tragédia, hogy ha a nyomorgatás és az üldözés az egy direkt dolog. Vagy a következőnél látjuk, hogy miért mondom most, hogy direkt. Amolyan, az nem úgy van, hogy lassan üldözgetnek. Ugye ilyen nincsen. Szóval egy váratlanul támadnak ilyen dolgok, nem? Az emlékszem, mert biztos nektek is van tapasztalatom, amikor mondjuk elfogadtátok az Isten beszédét, vagy hallgattátok, és mondjuk otthon elmondtátok, és akkor valaki szembefordult, és rögtön mondott olyanokat, hogy apukám azt mondta, hogy takarodja ki a házból. Már elnézést, de így mondta. Értitek? Hogy most az ember akkor mit csinál? Hagyjam, én nem érje annyit. Nem? Vagy azt mondja, hát sajnálom, de én akkor is inkább az Isten igéhez ragaszkodom. Szóval ez ilyen egyenesen szokott jönni, ilyen durván. Szóval a nyomorgatás, meg az üldözés, ez nem olyan szép, lassan, finoman, hanem egy hirtelen, hogy oda berobban az ember értébe, és hát akkor nagyon meg kell gondolni az ember, mit is akar tenni. Szóval értitek, hogy ez sem úgy van, hogy ez is külső emberekre vonatkozik, ezt állunk is bármikor. Gondoltok be egy gyülekezetben, mikor látszik meg, hogy ki az igazi hívő? Hát, hogy üldözést támadna, nem? Ott már nem lehet eljátszani a vallásos, meg színészkedni, meg hát jó, hát ő igyekszem, én meg lesz valahogy típus. Ott szín kell vallani, azt szokták mondani. Vagy ezt választom, vagy azt választom. Ott nem lehet magyarázkodni, míg igazolgatni. Ugye emlékeztek apostol cselekedetén, Péter apostolnál írja a szem le, hogy Lukács, hogy senki nem mert közéjük el egyet, mikor meghalt Anna meg Zafira. Jó, értek, hogy jó, itt ilyen tisztaság van. Csak ezért meghaltak, mert nem mondtak, mert félig igazat mondtak, félig nem, inkább úgy mondanám. Ugye? Vagy Pászkál mondja, hogy szép az egyház helyzet, amikor rá üldözik. Ugye akkor már tiszta, mint a zászlós tábor. Ugye? Mert akkor olyan emberek vannak, akiknek a letudhatatlan a gyökerék, akik nem felszínes keresztényeként hallgatták, vagy gyakorolták a keresztény életmódot. Nézzük a harmadik csoportot, ugye? Itt azt mondja a harmadik csoportra, hogy 7. verstől, némely pedig a tövisek közé esett, és a tövisek fölnemekedve megfojták azt. Ugye, nézzük a magyarázatot. 22. vers, amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de a világnak gondja és gazdagságnak családsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Ugye itt is azt mondja, hogy hallja az igét, de azt mondja, hogy a világnak gondja és gazdagságnak családsága elfojtja az igét. A töviseknél megnéztem másik, úgy van írva, hogy bogáncsok. Tudjátok, az a szurókás izé. Ott nem nagyon szokott, mondjuk tényleg kis növények növekednek, de ha azok nagyon megnőnek, ott már semmi nem nő, csak azok a bogáncsok nőnek. Szóval azt mondja, ők is hallják az igét, azt nem mondja kis, hogy örömmel fogadják, de az, hogy mikor nyomolgatás, vagyis mikor, vagy a gazdaság, vagy nyomorúság, ez nem egy direkt dolog. Ugye az elébb az üldözés az, hogy egyenes szemtől szembe szokott jönni. De gondolj be, hogyha valaki mondjuk hallja az igét, és valamilyen szinten szóba áll vele, de jönnek az életnek a, mondjuk vegyük először a nehézségeit, az gyorsan szokott jönni? Hát általában valamikor tragédia, azt mondjuk bejut a mennyike, azt szokták mondani, de általában lassan alakulnak. Most ez a gondom támadt, ezt megoldottam, aztán jött a másik, aztán most ez, aztán néha azt tudták, hogy csőstől jön a baj, ez is, az is, amaz is, már küszködök 10 éve, de még mindig gondom van, mindig nehézségem, mindig problémám van, pedig azt hittem, hogy jó ember leszek, akkor a Jóisten megsegít. Csak egy zárójeles megjegyzés, nem tudom, szoktátok-e nézni a Joe Mayer, hogy hívják azt a hölgyet most. Nem tudom, hogy kell rejteni a nevét. meg van egy másik férfi, néha megnézem a paxi, hogy mikor szokott lenni ilyen prédikáció, nagyon sok ember őt tartja. És akkor néztem, és gondoltam magam, hogy kicsit tökéletlen, hogy mondom, biztos, hogy valami hamis van benne, mert mondom, mert akkor adventista lenne. Így magamba kalkulálok, ugye? Nagyon sok jó dolgot mond különben. Szóval jól megfog dolgokat, helyzeteket. De nagyon lazán, megy, humorizál, ugye, fel alá, rengeteg tömegnél, tapsolnak, sírnak, mikor mi van, ámen van, integet, és hát tudjátok, hogy Amerikában szokott lenni. És gondolkoztam, hogy itt valami el van dugva, nem igaz mondom, hogy itt nincs valami, mert az ördög az nagymester, mert nem úgy adja el a dolgokat, hogy csak a jót adja, hogy akkor az ördög meghasonlna saját magával. Rá, ez nem jellemző. Attól függetlenül, amit ő gondol, az lehet egy olyan ember, aki tényleg az Isten szemében is helyes, de tudjátok, a pókozat is jó szándéka kikövezve, meg lehetnek ott tényleg hívő emberek, vagy őszintén emberek. A lényeg az, hogy hirtelen az ugrott be nekem, hogy mindig arról beszél, hogyha te hívő leszel, hogyha te követel az Isten akaratát, hogyha te szembefordulsz a rossz tulajdonságaiddal, hogyha te leszed az alkohol, hogyha te jó szándék a családdal, akkor neked jó lesz. Értitek? Szóval azt adja el, hogy ha én hívő ember leszek, akkor nekem egyenes lesz az út. Akkor sikeres leszek. Akkor én itt jól fogom magam érezni ebbe a világba. Értitek egy kicsit az eltalást? Olyan, mint hogy az Isten lenne nekem egy menedzés, valami biztosító, vagy valami testőr, meg szolga, aki, ha én jól cselekszek, vagy helyes nélkül, akkor ő engem mindig így fog szolgálni, és nekem milyen jó világom lesz ebbe az életbe. Érdekes, hogy észrevétlen az emberre helyeződik a hangsúly. Nekem lesz jó. Az Isten meg azért van az Isten, hogy engem kiszolgáljon. Értitek az egésznek? Mert nézzétek meg, mert lehet, hogy tévedek, de én azt szűrtem leből, hogy nekem jó lesz. Csak visszatérve a példázatra. Emberek sokszor azt gondolják, hogy az Istenhez jelenti, hogy az Isten elfogadom, akkor na végre van egy nagy segítőm, az Isten mindent elintéz. Ha pedig nem, akkor nem kell az Isten. És ugye, amikor nehézségek támadnak, az furcsa, hogy a logikus az lenne, nem, hogy a nehézség támad, akkor ahhoz megyek, akinél tudom, hogy van minden erőnek a forrása, meg mindennek a forrása az Istenhez. És érdekes, a nehézségek is el tudják az embert az Istentől távolítani. Ez nem tragédia amúgy? Azt gondolnánk, hogy a jólét. Már jólétben a gazdag ember ugye beszélget, a szomorú, az magabiztos, neki megvan a pénze, neki nincsen szükség az Istenre, élvezze az életet, a minek az Isten erős vagyok. És ugye azt gondolnánk, hogy hát jó, hát az embert könnyebb elvinni az Isten mellől. De azt mondja, hogy nyomor, a nehézségek is, az életnek a gondjai is, a problémái is az embert hitetlenné tudja tenni. Ez nem tragédia? És nálunk nem próbálkozik ezzel az ördög őszintén? Próbálkozik, vagy nem? Ugye, vagy azt mondja, hogy éljél jól, sikeres vagyok, az Isten engem megáldott. Ugye? Hát azért van az Isten, hogy megáldjon. Ugye? Ha meg nyomorúság van, rajtam az Isten se segít. És akkor haragszom az Isten, miért nem segít. És a végén megterhelődik az ember, egyre nagyobb teherként cipele a saját terhét, a saját gondjait, nem elfelejtő is Jézus azt mondta, hogy minden terheteket, gondotokat én rávessétek, és úgy gondolja, az Isten elhagyta őt, mert neki nem oldódik meg a problémája, neki már így kell élni, és a végén a nyomorúság, hogy mondja, a világnak gondja és a gazdaságnak családsága elfojtja. Tudjátok, ha valakit folytogatnak, az nem egyből szokott meghalni, hanem fokozatosan, ahogy elfogy az oxigénje. És ahogy a növény is, ahogy nő egy ilyen szúrós növény, nő alatta a másik, de minél nagyobb lesz a szúrós, annál inkább a kultúr növény szépen elhalna lassan. Végül kipusztul. Így azt mondja, megfolytja az emberben a világnak a gyönyörei, vagy a nehézségek, a gondok, az életnek a probléma az emberben. És ugye ez ránk épp úgy vonatkozik, nem? Hogy nálunk nem próbálkozna az ördög mondjuk egy kis pénzzel. Szoktam nektek mondani, én félnék attól, ha sok pénzem lenne. Azért félnék, mert nem tudom, hogy maradnék az Isten mellett. Rögtön eszembe, hogy mit kéne még benne, ami nincs. És az ember elfelejkezni az Istenről. Szóval tényleg azt mondja, hogy Salamon mondta, hogy gazdaságot ne adj nekem, hogy fel nem fuvalkodjam, mert szegénységes, hogy loknom kelljen, elégedjünk meg azzal, amit a Jóisten is Ha nehézségünk is van, akkor menjünk az Istenhez. Ne vegyük fel a nehézségünket saját vállunkra, mert úgyis csak összenyom. És eltávolodik az ember az Istentől, és azt mondja, hogy elfolytja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Ez dráma, nem, hogy meg tudja folytani. És ez azért veszélyes, nem egy direkt támadás. Különben azt gondoljuk magunkról, hogy ha minket direkt arra kényszerítenének, hogy tagadjuk meg az Istent, akkor itt senki nem akar ragasztani, hogy én megtagadom. Mi ragaszkodnánk a vallásunkhoz. Az ördög ezt tudja rólunk jobban, mint mi. Ő tudja, hogy mi itt, akik itt vagyunk, mi az, ami mi feladnánk az Isten. Azt mondja, hogy ezt az embert, ha üldözést támadna, még megerősíteném. Tehát én nem támadok direktbe. Teheljük meg az életét ezzel azzal. Elviseli. Nem, adjunk neki gazdagságot. Engedjük meg, hogy hagyja rapodjon. És akkor, hogy az elvonja az Istent, és szépen megfojtja benne azokat, amik valamikor ott talán munkálkodtak volna az Isten beszéde benne, és az életét átalakították volna. Szóval ez is egy tragédia. És azt hiszem, hogy az ördög ezzel próbálkozik a mi közösségben a legtöbbet, nem? Én is ismerek olyan testvérünket, akit a szó szerint az életnek a nehézségei eltávolítottak az Isten, szó szerint. A negyedik csoport, ugye, amiben mindannyian szeretnénk tartozni, a negyedik csoport azt mondja, hogy némely pedig a 8. vers, némely pedig a jó földbe esett és gyümölcsöt termett, némely pedig 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. A 23. vers, amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit és némely pedig 30 annyit. Ugye ez, amely a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét. Különben nem tudom, hogy Zoltánnak vannak gyerekei, vagy nem tudom, hogy akik környezetetekben vannak, nehéz az emberekkel, hogy hallják már meg, hogy mit mondok, hogy áttörni azt a sötétséget, ami a fejben van. Néha én nem is tudom, hogy fogalmazok már meg dolgokat, mert mi a gyerekem is beszélgetek, és nem tudom, hogy fogalmazza meg neki, hogy döbbenj már rá, hogy az nem úgy van. Értitek? Tudjátok, mint az emberek leeresztenek egy ilyen rostét, ott fal van, ott a fénynek még csak a kicsise akar átjutni, és nem tudja, hogy mit mondjon, ami úgy rá megvilágítaná. És nem érti. És azt mondja, hogy a negyedik csoport meg, aki hallja, aki szóba állt vele, aki beengedte a gondolataiba, aki eltöprengett rajta, azt mondja, és megérti. Szükséges az értelem. De itt kimásoltam egy elemált idézetet, és itt az így szól, hogyha megtalálom nektek. Azt mondja, hogy mindegy, az volt a lényege, hogy nem igazán attól függ, hogy milyen okosak vagyunk, hanem a szándékunk, hogy mit szeretnénk. Nem? Nem attól függ, hogy én megértem, hogy most mit beszél ott az a valaki, hogy én most értelmileg milyen okos vagyok, hanem attól függ, hogy a szívemben milyen szándék van, hogy mit szeretnék, mire vágyok. És az Isten azt látja is, mert arra is fog válaszolni, nem? Hát én emlékszem, hogy elmentem az aladás először, akkor ez érdekes az emberi állapot, nem? Az ember olyan, mintha ilyen félig, ilyen öntudatlan állapotban van. Elmenjünk egy eladásra, nem tudom, hogy voltak egy eladásra, vagy egy istentiszteletre, és az emberben van valami, de mi? Vagy csak kíváncsi, vagy neki is megvan az a maga elképzelése valami, és ezt ütköztetni akarja mondjuk az adott előadó, vagy én megmondom neki, hogy merre van hány méter típus, vagy azért, mert az Isten munkálkodik benne, és a lelkében ő is érzi, hogy az élet nem csak ennyi. Én benne volt egy olyan, hogy például, hogy én megmondom a Cselbék Attilának, hogy merre fúj a szél, de viszont volt egy másik is, hogy azt éreztem, hogy az életünk olyan céltalanná vált. Ma fiataloknak mondom, hogy Jánoséknek, hogy az ember elérkezik egy olyan kor, hogy amikor mondjuk megvan a lakás, megvan a gyerek, beáll egy bizonyos életrendbe, hazamenjünk, tudjátok, szerintem kezdenek a napok is nézni. Elértem azokat a célokat, ami fiatalkom engem nagyon arra serkentettek és motiváltak, hogy elérem, amit által az emberek szeretnének, és egyszer csak úgy jönnek azok a, hirtelen megáll, elértem, hogy megáll minden. Hát mit csinál? Elmegyek dolgozni, hazamegyek. Megszedik az első gyerek, jó, hát megszed a gyerek. Mit csinálunk? Jobb esetben, ha városban laktunk, mit csinálunk? Hazamegyünk, elvégezzük, amit otthon kell, sétáltatjuk a gyereket. Másnap mit csinálunk? Elmegyünk dolgozni, hazamegyünk, elmegyünk, nem is, értetek, ez is kezdik. És itt az volt bennem, hogy jó, ez lesz mindig. Hirtelen érdemetlenné vált, és mondom, nem létezik, hogy az ember csak úgy azért született, de ezek olyan érdekes gondolatok, hogy mintha nem tudatosulnál, de mégis ott motoszkálnak benned. Szóval nem ülsz le, és ezt úgy kifejtett, hanem úgy valahogy belülről, mintha valaki úgy távolról zörögne, vagy kopogtatna, vagy valamit úgy kiaválna neked, hogy ez így nem jó van. Hogy érezed, hogy ez így kevés. És amikor az ember találkozik az Isten igé, és az Isten, emlékszem rá, úgy hallgattam, amikor Attila beszélt, hogy minden szava, mintha egy velem beszélgetett volna az Isten. Hogy meghallottam, és értettem, mit mond. Nem az okos voltam, hanem azokra a belső vágyainkra, küzdelmeinkre, sokszor az embernek aggodalmaira, a bizonytalanságra az Isten választ adott. Megmutatta. És értettem. Értettem, mit mond. Értetek? És az Isten ezt szeretné. És azt mondja, azok a negyedik csoport. És különben ez most is így van, nem? Olyan tragédiát esek, amikor vannak problémáink, az Istennek megvan a válasza, de az Isten válasza nem érdekel, hanem mondom tovább a problémáimat. Mint ahogy most beszélgettük szombatiskán, és akkor elpanaszkodjuk állandóan. Ugye, mint sok nálunk is Nyíregyházán, és akkor elmondjuk a problémánkat. Nincs aki elé vigyük a problémánkat, mert elfelejtettük. Hogy vessétek rá mind a gondotokat, ő megőriz benneteket. Nincsen. Annak idején milyen örömmel fogadtuk, hogy van valaki, aki ért. Nem csak, hogy én értem meg az Istent, hanem, hogy tudom, az Isten is ért engem. Megértjük egymást. És milyen jó, hogy valaki megért engem. Nekem nagyon nagy öröm mai napig is, hogy a gondom van, és tudjátok, mi emberek nem látunk bele, hogy emberek, hogy mi motiválja a tetteit. Neki hogy fáj az, ami fáj, mert még az sem egyforma hordozunk, hogy van az Isten, aki tökéletesen érti, hogy bennem mik zajlanak le. Azok az emberek félre ismernek minket, meg rámondanak dolgokat. Még az is, aki közel áll hozzánk. De az Isten érti, hogy mi van bennem. Ő megérti ezt. És ő arra válaszol is, hogy én azt akarom, hogy válaszoljon. Szóval befejezésül ugye a tanulságok. Én pár pontból összeszedtem. Persze nem biztos, hogy ez a etalon, de hogy gondolkoztam rajta. Például az első pont azt mondom, hogy önmagam megvizsgálja meg, melyikbe csoportba tartozom. Ugye ez egy adott dolog. Hová tartozom én? Tudjátok, az a dráma, hogy néha, mikor még be? Már elnézést, nem? Mert lehet akkor is, hogy kikapja az igét, az ördög, nem? Lehet onnan is, hogy hát az még nem volt. De találkozom, hogy valaki nekem jön, adott munkáján, a vallásom miatt, és hát kicsit alkudjunk meg. Ugye? Lehet olyan a nehézség, lehet a küzdelem, és ugye szeretnénk a jó csoportba tartozni, hogy most én akkor hol állok? Lehet többen. Hol állok? Hol álltok most? Ez mindenki magának kell válaszolni. Mely csoportba tartozik tulajdonképpen? És hova szeretne tartozni? Vagy a második pontban azt írtam, hogy Isten nem személyválogató, a megváltás és Isten országába jövés mindenkinek szól, mert ugye ez a négy csoport felül az emberiséget, nem? Az Isten mindenkinek. Nem azt mondja, hogy hát figyelj, az okosoknak szólok, nem? Jézus szólt a szegényeknek, de szólt a farizeusoknak, szólt a gazdagoknak, és Isten mindenkit megszólít. Az okosokat is, a kevésbé okosokat is. Azért milyen jó dolog, az Isten rám is gondja volt, pedig nincsen egyetemi végzettségem. Emlékeztek egyszer, az öcsémmel beszéltünk, mentünk hazafelé egy ilyen szép nyár este, hogy sok csillag az égen, hogy mondom, milyen hihetetlen, hogy az Isten, ő az öcsém villanyszerelő, én egy cukrász vagyok, és az Isten nekünk kijelentette azt, hogy ez az egész világegyetem, az egész világmindenség, ez hogy van, és hogy értjük, hogy mi az életnek a célja, és hogy kicsoda az Isten. Hát nem hihetetlen? Sok tudós, sok nagyobb bölcsember, fogalmas nincs, azt jönnek az evolúció, ami össze-vissza beszélni tudják. Nem hihetetlen, hogy az Isten egyszer embereknek is kijelenti ilyen hatalmas dolgokat. Talán nekünk ez is olyan hétköznapi lett. De gondoltok bele, hogy hány ember szeretné tudni, hogy mi van az élet után, honnan van a világ, ki teremtette, mi az élet célja, honnan van az élet, mi lesz velem. Értetek? Hány ember szeret, és nem tudja. Ez belemennek mindenbe. Nekünk meg az Isten kijelentette. Isten nem szemben. Mindenkinek kijelentette, csak nem mindenki hallja, meg nem mindenki érti. Milyen nagy ajándék is kegyelem az Isten részéről ez is. A harmadik csoport, Isten igéje az én életemben is elvízi a szíveket átalakító munkáját. Ugye ez is egy bizonyosság. Ha befogadod az igét, akkor különben érdekes a mag, nem? Mert a maga mit kell csinálni? Hát el kell vetni. És utána a mag, mint egy kis, mint egy számítógép vírus, nem, ha bekerül, csak ez egy negatív példa, hogy végzi a dolgát magától. Ugye? Azt mondja a Pál apostol, hogy én vagyok a plántáló, Apollos az öntözött, de Isten adja a növekedést. Hogy ha befogadjuk, ha mi szóbálunk az Isten igével, hogy én azt úgy fogadom, hogy az nekem szól, hogy ez valamit megmutat nekem, akkor a maga az olyan mennyezés, mint egy program az emberen belül. Elkezdi az embert átírni, felülírja az addig gondolkodásunkat, és átalakítja az ember életét. Ez hihetetlen, de ez így van amúgy. Azért mondja Pál, hogy az Isten beszéde az élő is ható, ugye hat, eljut az ízeknek, a vele jutnak megoszlásai. Ugye, hogy valahogy az embernek a testében bekerül az Isten beszéde a gondolkodásában, és mint valami élő dolog, azt mondja, az hat ránk. Ha hagyjuk, hogy bekerüljön. Ha nem, akkor nem hat. A következő, ugye, ami Krisztus nagyon szeretne velünk is elérni, hogy ugye azt mondja, hogy mi is magbetűkké kellene, hogy váljunk, nem? Hogy ugye a Pál apostol, ti Isten épülete, Isten szántóföldje vagytok. Vagy azt mondja Hózsásnak, hogy vessetek magatoknak igazságra. Hogy mi lehetünk, érdekes, lehetünk, ha befogadjuk az Isten igét, akkor mi vagyunk a szántóföld. Ugye? De azt mondja, hogy mi is vethetjük tovább a magot. Tehát lehetünk vetők, és nálunk is ott a mag. Az Isten nem ezért hívelte el minket amúgy? Nem ezt szeretné minden ember, hogy legyél jó föld, fogadva az Isten igét, aztán te is teremjél gyümölcsöt, azt azok gyümölcsöt teremnek, némely 60, némely 100 annyi, és azt mondja, annak a gyümölcsnek a magját te is vessed tovább. Azért volt az Isten. És ezt mindenkinek készségesen adja, nincs különbség. Még egy utolsó gondolat, mitől függ, hogy milyen talaj vagyok én? Mitől függ, hogy én milyen talaj vagyok? Úgy gondoljuk, hogy ez teljesen esetleges, nem? Hát ez valaki olyan, valaki meg ilyen, nem? Nekem az függ, hogy az én, ugye a talaj az a szív, az egész emberi lény. Én tehetek azért, hogy én jó talaj legyek? Vagy ez olyan, hát én így születtem. A húgom meg úgy született, mert abszolút nem érdekel az ige. Hát én meg úgy született. Hát akkor most mehetünk Calvinhoz pedeszteni átszívan valakit elrendelt, az Isten valakit meg nem, ugye? Mitől függ az? Ezt szeretném ezt a részt nektek felolvasni befejezésre, mert ez elég világosan elmondja, ne az én szavaim mondjam el. Ellen White-tól a Krisztus példázataiból másoltam ki én is. Azt, hogy a Krisztus a magvetőről szóló példázatban azt szemlélteti, hogy a magvetés különböző eredményei a talajon múlnak. A magvető és a mag mindegyik példázatban ugyanaz. Krisztus e példákkal azt tanítja, hogy ha Isten igéje nem ér el eredményt szívünkben és életünkben, annak okát magunkban kell keresnünk. Az eredmény nem független akaratunktól. Az igaz, hogy nem tudjuk önmagunkat megváltoztatni, de tudunk dönteni, és tőlünk függ, hogy mivé akarunk válni. Nem kell megmaradnunk útszéli vagy köves talajú sem pedig tövisekkel körülvett hallgatóknak. Isten lelke állandóan azon munkálkodik, hogy megtörje azt az elvakító varást, amely az embert a világ fogságában tartja. Megpróbálja felébreszteni benne a maradandó kincsek utáni vágyat. Az ember azért válik közömbössé, nem törődömmé Isten szavával szemben, mert ellenáll a Szentléleknek. Az ember maga felelős szíve keménységért, ami miatt a jó mag nem ver gyökeret és a gonoszság növekedéséért, amely meggátolja a jó mag fejlődését. Szívünk kertjét művelnünk kell, mélységes bűnbánatnak kell felszántani a talajt. A mérgező, sátáni hajtásokat ki kell írtani. Azt a talajt, amelyet egyszer már belepett a tövis, csak szolgalmas munkára lehet termővé tenni. Az emberi szív bűnös hajlamat is csak buzgó igyekezettel, Jézus nevében és erejével lehet leküzdeni. Az Úr erre szólít prófétai által. Szántsatok magatoknak újugat, és ne vessetek tövisek közé. Vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint. Ezt a munkát Jézus akarja elvégezni értünk, és arra kér, hogy legyünk ebben munkatársai. Ugye most elhaladt az időnk, nem akarom nagyon kivesézni, de értitek, hogy a szívünk állapotáért egyedül mi vagyunk a felelősek. Nem mondhatjuk az Istennek, hogy hát Uram, hát én így születtem. Meg nehéz gyerekkorom volt. Meg a körülmények. Nem. Azt mondja, a mi döntésünk, a mi akaratunktól függ, és ez most is igaz, mindig igaz. Mindig igaz. Én kívánom, testvérek, hogy gondolkozzunk azon, hogy hogyan tudnánk abból a csoportból kiszakadni, vagy esetleg benne vagyunk, és valóban a jó csoportba tartozni, és növekedni ebben a kegyelemben, és az Isten igéje pedig, hogy bennünk növekedjék. Amen. Mi atyánk, az Úr Jézus nevében álltunk meg előtted, Urunk, hogy kifejezzük hálánkat neked azért, hogy te eljöttél közénk, hogy megismerjük a te beszédedet, Urunk, hogy világosságra vigyél minket, hogy megértsük az életnek értelmét, célját, megértsük azt, Urunk, hogy mindjárt elveszünk, hogyha nem fogadjuk be a te beszédedet a mi üdvösségünkre. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy valóban a mi szívünk az jó talaj legyen, és legyünk a te szántóföldet, kérünk. Imádkozunk azért, Urunk, hogy te támasz bennünk erős vágyat és érdeklődés, hogy mindig a te beszédet, a te igéd, Urunk, az jó talajra hújjon. Segíts, hogy egyénileg is tudjuk otthon úgy olvasni a igédet, Urunk, hogy a mi életünkre hatással legyen, és a gyakorlatban is tudjuk ezeket alkalmazni. És imádkozunk azért, Urunk, hogy legyünk mi is valóban jó magvetők, hisz ezért hívtál el minket, ezért jöttél el te is, Urunk, hogy a te igéd, a te beszéded, a te igazságod, a te szereteted, Urunk, a megváltásnak a titka, ez te legyen az emberek között. És sokan vannak, Urunk, akik valóban lehet, hogy már jó talajok, de még nem találkoztak, Urunk, a te igéddel, a te magoddal. Segíts, Urunk, hogy eljussunk ezekhez az emberekhez, és őszintén tudjuk nekik hinteni a magot értelmesen, Urunk, és szeretettel. Köszönjük, hogy te meghallgattál minket a te kegyelmedből. Amen.